Szeretettel üdvözöllek! Örülök, hogy együtt vagyunk, és hogy ide látogattál. Braun Katalin vagyok, szervezetfejlesztő, coach, tréner, 12 éve foglalkozom ezzel a területtel. Szeretnék elsősorban bemutatkozni neked, és utána pedig szeretnék beszélni arról, hogyan épül fel majd ez a több részből álló videós oktatóanyag. Örömmel látlak téged itt, és az a tudat, hogy együtt fogunk végigmenni ezen az úton, az egy igazán inspiráló dolog számomra. Szeretnék egy olyan eredménnyel zárva elmenni ebből az oktatóanyagból, hogy te elviszel valamit, amit már rövid időn belül használni fogsz. A Gerilla Mentor Club felkért élő előadásra ebben a témában. Többször ez meg is történt, amit nagyon-nagyon szerettem, interaktív módon beszélgettünk azokkal a résztvevőkkel, akik ezeken a tréningeken részt vettek. Igazán aktívak voltak, inspirálóak, és olyan sok mindenben megosztották a kihívásaikat, és utána kaptam egy meghívást és felkérést a Gerilla Mentor Clubtól, hogy mindezt egy videós oktatóanyag keretein belül is nyújtsam a tagok számára. Ez egy igazán izgalmas felkérés, hiszen itt nekem az a kihívás, hogy ezt az interaktív módot biztosítsam számotokra, mert igazán ez az értéke ennek az anyagnak. Hiszen ezáltal lehet továbbfejlődni. Én erre fogok törekedni. Úgy építettem fel ezt az oktatóanyagot, hogy különböző részekből áll, és minden egyes részt külön-külön is lehet hallgatni. Egy kerek részt foglal magában, az is ad egy bizonyos útmutatót, gyakorlatias példákat, de ezen felül az is érdekes, hogy ezek egymásra épülnek. Ahogy jobban és jobban kitárul eléd egyfajta megértés, hogy mi az, amiben te igazán jól vagy. Mi az, ami neked nagyon jó megy, amire büszke lehetsz, amire építhetsz. Mi az, ami nehezen megy. Mi az, amit szeretnél fejleszteni. Ezért, hogy ezt az interaktív módot biztosítsam számodra, úgy fogunk együtt dolgozni, hogy különböző feladatokat fogok felkínálni, te megállíthatod a videót, megoldhatod ezeket a feladatokat, visszatérhetsz, és utána együtt tudunk tovább haladni. Bármikor visszahallgathatod, ha valamit nem értettél, vagy jobban szeretnéd megérteni, miután a feladatokat megtetted, mindez rendelkezésedre fog állni. Öröm számomra, hogy velem tartasz, és várlak a következő oktatóanyagomban. Szia! Örülök, hogy itt vagy velem. Hát vágjunk bele, mégpedig egy olyan területre, ami egyfajta alapozás. Amiről szeretnék itt nektek beszélni, vagyis neked beszélni, azok a kommunikációs stílusok. Miért is kezdem ezzel? Azért is, hogy valahol felismert, mi az, ami igazán jellemző rád, és felismerd azt is, hogy melyek a te kihívásaid. Melyek azok az emberek, akik bizonyos kommunikációs stílussal vannak jelen egy kommunikációs helyzetben, és számodra az kihívást jelent. Mert ezekről fogunk beszélni, tehát ez egyfajta alapozó. Nézzük is, milyen kommunikációs stílusokat különböztetünk meg. Amiről szeretnék beszélni, erről a háromról, mégpedig a passzív kommunikációs stílusról, az agresszív kommunikációs stílusról, és a kettő között elhelyezkedő asszertív kommunikációs stílusról. Hogy ott van ez a szíve annak, ami köré épül a mi oktatóanyagunk, az asszertivitás. És nézzük ezt a hármat. Mit is jelent? A passzív kommunikációs stílus Azt onnan lehet felismerni, hogy aki ebben a stílusban kommunikál, általában halkabban beszél. Visszafogottabban beszél. És onnan is fel lehet ismerni, és talán neked is segítség, hogy ezt magadban átgondolt, hogy neked van-e ezzel kapcsolódásod, vagy ismersz valaki mást, aki így kommunikál. Hogyha van egy helyzet, mondjuk a munkahelyen, ahol van egy megbeszélés, és ötleteléssel próbálnak bizonyos helyzetre megoldást találni. És van a gondolatában, hogy pú, én ezt szeretném kimondani, de előbb valaki más kimond egy ötletet, ami különbözik az övétől, elég határozottan, és utána ő visszafogja a saját ötletét azzal, hogy hát nem biztos, hogy az övé olyan jó. Legyen az, amit a másik mond. Mert az biztos sokkal jobb. Ez is egy ilyen helyzet, amiben ezt fel lehet ismerni. Hogy visszafogom, amit először úgy gondoltam, hogy jó. A másik, amiben szintén fel lehet ismerni ezt a passzív kommunikációs stílus, tehát a passzív ezt mondja, hogy visszalépek. Nem lépek előre azzal, amit szeretnék. Nem mondom ki azt, amit szeretnék. Például megbeszélni egy baráttal, barátnővel, hogy hol találkozunk, milyen étterembe megyünk. És lehet, hogy egy olyan ötlete támad a másik félnek, hogy menjünk el egy halétterembe. És lehet, hogy én nem szeretem a halat. De látom, hogy mennyire szeretné, ezért én nem mondom ki, inkább alkalmazkodom, lemondok arról, hogy nekem is megfelelő legyen, mert nekem sokkal fontosabb, hogy az ő szükséglete teljesüljön. Tehát visszafogom, passzívvá teszem az érdekeimet. Tehát ez a passzív kommunikációs stílus. Van nálad ilyen? Van, amikor visszafogod? Van, amikor nem teszed ki, amit szeretnéd? Van, amikor úgy érzed, hogy itt nincs helye annak, amit te szeretnél? Van, amikor úgy érzed, hogy nem fontos az, amit te szeretnél? Ha van ilyen, akkor van egy jó hírem neked. Lehet ezen változtatni. És az, hogy, majd fogunk róla beszélni. Jó helyen vagy. Miért is alakul ki a passzív kommunikációs stílus? Lehet, hogy van egyfajta tapasztalás gyerekkorból, minták, hogy a túlzott udvariasság az egy alapja a jó kapcsolatnak. Ez egy tévhit. Lehet, hogy az is egy hozott tapasztalat, hogy ki kell bírni. Elmúlik a vihar, nem inkább húzzam meg magam, utána minden rendben lesz. Lehet, hogy csupán arról szól, hogy nincs a megfelelő készség birtokában valaki, hogy asszertíven tudjon kommunikálni. De az is lehet, hogy egyszerűen csak fél a kudarctól, fél az elutasítástól. Ez is egy tévhit. Ha kimeri mondani neki, mi fontos, elfordulnak tőle. Nem fogják kedvelni. Ez azért mondom el, mert ezeken lehet mit kezdeni, és nem is olyan szempontból, hogy ezeket feldolgozni, hanem technikákat elsajátítani, és elkezdeni használni, és felülírni ezeket a tapasztalásokat. Felülírni ezeket a megéléseket. Ugye ezt nevezzük kondicionálásnak. És van az asszertív kommunikáció. Ez az a kulcs, amit nem sokára nektek elmondok. De mielőbb erről beszélünk, szeretnék pár szót mondani az agresszív kommunikációról. Ahogy az előbb mondtam a passzívnál, pont az ellentétje, előre teszem azt, ami nekem fontos, felemelem a hangomat. Lehet, hogy még az arcomon is látszik az a fajta szigor. Nem tűrök ellentmondást. Nem érdekel, hogy mit gondol a másik. Nekem ez a fontos, hogy az én érdekem mindenképpen érvényesüljön. Ugye el tudod képzelni, Milyen lehet egy passzív kommunikációs stílusban kommunikálónak egy ilyen másik féllel találkozni, aki meg ilyen stílusban kommunikál? Valószínűleg félelmetes. De aki agresszív kommunikációs stílusban kommunikál, az pontosan oda tudja tenni az asztalra, kimondja, előrelép, aktív. Aktív, ez a legfontosabb, hogy aktív. De más kárára aktív. És itt megint visszatérek az asszertivitásra. Majd meglátod, hogy mi a kettő között, a színet, tehát hogyan kapcsolódik ez a kettő, és hogyan jelenik meg az asszertivitásba mind a kettő. Miért, mi az okai az agresszív kommunikációs stílusnak? Lehet, hogy egyszerűen ezt tapasztalta. Ebben nőtt fel. Ha valaki így kommunikál, az tuti meg eléri, amit akar. Ez a nyerő. Ez hozott eredményt. Ebbe hisz. Ezt kell csinálni. Lehet, hogy itt is egyszerűen csak a készség hiánya. Maga a kulcs. Lehet, hogy egy fajta feszültség, egy félelem, hogy valami nem fog teljesülni, vagy sérül, és ezért inkább előrelép. Egy stressz helyzetet így old meg, hogy aktívá válik, támad. Tehát itt is azt mondom, nem az a lényeg, hogy most ezeket feldolgozzuk, hanem az, hogy új technikát használni. Új módszertant használni, és gyakorolni, gyakorolni, és nézni, hogy milyen eredményt hoz. És ezáltal új tapasztalatokat szerezni. És akkor az asszertív kommunikációhoz értünk, amit annyiszor említettem. És az asszertív kommunikáció, ugye, ahogy mondtam, a kettő között van. Kérlek, ne érezd magad kellemetlenül, ha úgy érzed, hogy te nem tudod még jól alkalmazni az önérvényesítést. Tudod, hogy miért? Mert ez nem születik velünk, ez a képesség. De van egy jó hírem, ezt lehet fejleszteni. És amikor azt mondom, hogy a kettő között van, az asszertív kommunikáció azt jelenti, hogy kilépek, aktív vagyok, de egy időben visszalépek, passzív vagyok, mert figyelek a másikra is. Ennek a kettőnek a tánca valójában azzal, hogy a hang szintén tükrözi ezt az asszertivitást. Nem egy agresszív, hanem szép, kiegyensúlyozott hanglejtéssel. Szemkontaktust tartva, figyelve a másikkal, rövid mondatokat mondva, és kitenni az asztalra, és kicsit visszalépve, és kérdezni. Ez az asszertív kommunikáció, és erről fogunk beszélni majd a továbbiakban, és várlak, hogy folytassuk. Szia! Üdvözöllek újra! Öröm számomra, hogy újra találkozunk. Ugye az előző videós oktató anyagban a három kommunikációs stílusról beszéltem. A passzív, agresszív és az asszertív kommunikáció stílusról. És most pedig arról fogok beszélni, hogy pontosan mit is jelentenek az asszertív jogok és kötelezettségek. Ez azért fontos, hogy megértsd, hogy tudd, hogy milyen jogok illetnek meg különböző helyzetben. Hogy igenis kiállhatsz, képviselheted az érdekeidet. Tudtad, hogy van ilyen lista? Ha nem, akkor ez egy jó hír számodra, mert van. Ez egy olyan fontos összeállított lista, amit javaslok többször olvas el. És azért mondom, hogy jogok és kötelezettségek, mert ez, ugye, hogy az asszertív kommunikációról beszéltem, ez egy játék, amikor előteszem a saját érdekeimet, de vissza is lépek és figyelek a másik érdekére. Tehát ahhoz, hogy én asszertíven jól kommunikáljak, tisztába kell legyek, hogy ezek a jogok, asszertív jogok, nem csak engem illetnek meg, a másik felet is megilleti. És ha én erre így rá tudok nézni, és így lépek be egy kommunikációba, az már egy fajta tudatosságot biztosít számomra. És akkor mik ezek a asszertív jogok, ami engem és a másikat is megillet? De a legfontosabb az, hogy az önbecsülésed és a méltóságod megtartása mellett állj ki. Élj ezzel a jogoddal. Ha úgy érzed, hogy ez valamiért sérült, akkor ezt szóvá tudod tenni. Az, hogy hogyan, most nem beszélünk róla, az egy külön oktató anyagnak a témája lesz. Ígérem, nagyon-nagyon praktikus módszertan fogok neked átadni. Most ezzel foglalkozunk, hogy erre koncentrálj, hogy melyek ezek a jogok. A másik nagyon-nagyon fontos, hogy tisztelettel bánjanak veled. És te is tisztelettel bánj másokkal. Mit jelent, hogy tisztelet? A tisztelet egy munkahelyen kétféleképpen jelenik meg. Az egyik tisztelet az, hogy azt tisztelem maga az, hogy ez egy másik ember, tehát csak azért, hogy ő itt van ebben a közösségben, én úgy beszélek vele, hogy ezt a tiszteletemet kimutatom. A másik fajta tisztelet pedig az a fajta, ami az ő munkájáért, a munka minőségéért, az eredményeiért tisztelem őt. Az ő készségeiért. Tehát kétféle tisztelet. Mind a kettő asszertív jogként ott van. De legfőképp az első, hogy függetlenül attól, hogy te hogy dolgozol, neked kijár az, hogy tisztelettel bánjanak veled. Ez egy nagyon fontos tétel. A másik az, hogy nemet mondhass. Nagyon sokszor találkozom olyan helyzetekkel, amikor azt mondják, hogy azért nem mondok nemet, mert akkor utána már nem fognak rám számítani. Akkor valamiért elfordulnak, vagy már nem bíznak bennem. De van jogod nemet mondani, anélkül, hogy bűntudatot éreznél. És a másik félnek is van joga nemet mondani, anélkül, hogy bűntudatot érezne. Érzed ennek a kettőségnek az egységét? Hogy ezt a kettőt kiteszed így egymás mellé, és mind a kettőhöz tudsz kapcsolódni. Milyen érzés az, hogy én úgy tudok nemet mondani, hogy nincs bűntudatom, és elfogadom, hogy a másik is tud nemet mondani, hogy ne legyen bűntudata? Hát erre a kettőre gondolsz. Milyen? Hogyan tudsz ehhez a kettőhöz kapcsolódni? Melyikhez könnyebb kapcsolódni? Az asszertivitásnak ez a lényege. Ott ez a két oldal. Ahhoz is van jogod, hogy minden információt a rendelkezésedre bocsássanak, ami veled kapcsolatos, a munkáddal kapcsolatos. Mondok egy példát, ami veled kapcsolatos. Ha elmész orvoshoz, és kapsz egy véleményt, és te azt nem teljesen érted, akkor jogod van kérdezni. Jogod van megérteni, hogy pontosan az mit jelent. Hogyha elmész ügyintézni bármit, bármilyen hivatalba, és nem érted pontosan, hogy mit is kell csinálni, jogod van ahhoz, hogy megkapd azt a szükséges információt, ami téged helyzetbe hoz, ahhoz, hogy te ezt tudjad csinálni. A munkahelyen is jogod van ahhoz, hogy a munkádhoz szükséges információt megkapd. Ezek mind asszertív jogok. És ahogy téged is megillett, a másik felet is megilleti. Ha te egy vezető vagy, és kiadsz egy feladatot, akkor tudhatod, hogy ott van ez az asszertív kötelezettség, ahhoz, hogy a másik fél megfelelőképpen meg tudja csinálni a munkáját, joga van ahhoz, hogy megkapja ahhoz szükséges összes információt. Jogod van ahhoz is, hogy tévedj. Milyen érzés ez a mondat, hogy jogod van ahhoz, hogy tévedj, és vállald a következményeit. Másiknak is van joga, hogy tévedjen. Jogod van ahhoz, hogy azt mondd, hogy nem tudom. Nem tudom most ezt, nem tudom a választ. Tehát nincs, nem kell arra törekedni, hogy mindent tudj. Jogod van ahhoz, hogy ne tudj mindent. Milyen érzés ezeket hallani? Hoz valami könnyebbséget? Hoz valami fajta támogatást, hogy tudjál ezekkel élni? Ha igen, számomra ez egy nagy öröm, hogy ebben tudlak támogatni ezáltal. Jogod van arra is, hogy eldöntsd, hogy te mások helyett felvállalod a felelősséget. Ha igen, akkor ugyanúgy ezért vállald a következményeit. De jogod van ahhoz. Ugyanúgy a másiknak is. Jogod van ahhoz, hogy saját magad ítéld meg az érzéseidet, gondolataidat, szükségleteidet. És ne más mondja meg, hanem te magad fogalmazd meg. Biztos találkoztál olyan helyzettel, amikor volt egy kommunikációs helyzet, és a másik, mint a kijelentés módba kijelentette, hogy te hogyan érzed magad. Neked mire van szükséged? És érezted, hogy nem, ez nem így van. Igenis jogod van saját magad ezt megítélni, és kifejezni. Ugyanúgy a másiknak is joga van ehhez. Jogod van ahhoz, hogy úgy hozd meg a döntéseidet, hogy ne a mások jó indulatától függjön ez. Jogod van ahhoz, hogy olyan döntést hozzál, ami nem biztos, hogy teljes mértékben képviselni fogja és ki fogja szolgálni a másik érdekét. Hozzátéve, ha ezzel nem sértesz olyan megállapodásokat, vagy nincs agresszív szándékod. Jogod van hozzá. Most gondolj bele, hogyha te úgy hozol döntéseket, hogy mit fog mondani a másik. Inkább lemondok erről, mert én ezt nem vállalom fel. Jogod van ahhoz, hogy úgy hozd meg a döntéseidet, hogy ne a jó indulatától függj a másiknak. És a másik félnek is joga van ehhez, hogy nem a te jó indulatodtól függjön. Oda-vissza. Ezek a jogok azért fontosak, hogy téged támogassanak. Hogy tisztában legyél, hogy élhetsz velük. De azzal is tisztában legyél, hogy a másik fél is élhet velük. Hogy olyan döntéseket hozhass, és úgy állj ki, és úgy fogalmazd meg azokat a fontos szükségleteket magad számára, hogy közben tudod, hogy ehhez jogod van. Lehet, hogy ezt nem mondták el, nem így neveltek, nem így nem ezt kommunikálták az iskolában, hanem mindig valamiféle elvárás elé volt eltéve. De ez is fontos, hogy tudd. Biztos vagyok benne, hogy az elvárások, mint olyan, továbbra is ott lesznek benned, és a legjobbat szeretnéd kihozni magadból, de tudd, hogy útközben, miközben teljesíted mindazt, amit csinálsz, jogod van olyan döntéseket hozni, ami a saját érdekeidet is szolgálja. Hidd el, felszabadultabban fogsz a mindennapokban mozogni, jobbak lesznek a kapcsolataid. Az a félelmed, hogy elfordulnak, vagy nem fognak benned bízni, paradox módon, pont az ellenkezője várható. Mert a határaidat meg fogod húzni. És ezt tisztelni fogják. Tudják, hogy eddig lehet menni. Kiszámíthatóvá válik, hogy te mit szeretnél. Nem a másik fogja kitalálni, hogy te mit szeretnél. Az biztos nem az lesz pont, amit te szeretnél. A kapcsolatodban a bizalom építés is erősödni fog. Most lehet, hogy olyanokat mondok, ami pont ellenkezik azzal a gondolatottal, amit eddig dédelgettél. De én arra biztatlak, hogy próbáld ki. Gyere velem tovább az úton. Átadok neked olyan technikát, módszertant, amivel ezt kipróbálhatod. Kipróbálhatod azt, hogyha kiállsz magadért, az érdekeidért, és ezekkel az asszertív jogokkal élsz, változást hoznak pozitív értelemben, a kapcsolataidban, a munkádban, a mindennapokban. Sziasztok újra! Hát most már kezdünk belevágni a lényegbe, ugye eddig alapoztuk, hogy mi is, miről is lesz szó, mi az asszertivitás, hol helyezkedik el, ugye beszéltünk erről a táncról, az, hogy előrelépek, aktív vagyok, kicsit passzív vagyok, hátralépek, arról is beszéltünk, hogy asszertív jogok, és most egy kis önismeret következik. Miről is fogunk beszélni? Különböző kompetenciákat fogunk érinteni, mégpedig a személyes kompetenciák területéről és a szociális kompetenciák területéről. Ez nagyon fontos, mert ez mind az érzelmi intelligenciát öleli fel, és ahhoz, hogy én jól tudjak kommunikálni, ahhoz nekem ezzel rendelkeznem kell, és ugye amit halljátok, hogy kompetencia, az azt jelenti, hogyha kompetencia, ezt lehet fejleszteni. Ugye a legelső, amivel most fogunk foglalkozni, az az én tudatosság, önismeret a személyes kompetenciákon belül. A következő oktató anyagban az önirányításról, majd az azután következőben a motivációról fogok beszélni, és ugyanúgy külön oktató anyag fog szólni számotokra az empátiáról és a kapcsolatok társas készségekről, ami a szociális kompetenciákról szól. Hát akkor most vágjunk bele az én tudatosság és önismeret területére. Miért is fontos ez? Hallottál már arról, hogy vak volt? Biztos hallottál róla. Az azt jelenti, hogy nem látok bizonyos olyan dolgokat magammal kapcsolatosan, amit mások látnak. Ez miért fontos? Ez azért fontos, hogyha én nyitott vagyok arra, hogy fogadjak kritikát, vagy fogadjak visszajelzést, és elgondolkozzak azon, hogy valójában én hogyan kommunikálok, akkor ezt a vakfoltot én ki tudom fehéríteni. Nem lesz már vakfoltom. Másnak is van vakfoltja. Tehát ezek a visszajelzések nagyon fontosak. És miért is fontos ez a kompetencia, az önismeret? Mert hogy én hogy vagyok benne, milyen érzelmi szükségleteim vannak egy kommunikáció területén? Mi az, ami engem mozgat? Mi az, ami engem megérint? És ez ugyanolyan fontos, hogy megértsem, hogy mi az, ami mozgatja a másikat. Mi az, ami megérinti a másikat. Ez a fajta önismeret és megértés a másik oldal indítását, ez abban segít, hogy én jól tudjak asszertíven kommunikálni. És én most hoztam neked egy feladatot. És arra biztatlak, hogy most elmondanám ezt a feladatot, és miután ezt a feladatot megcsináltad, gyere vissza, és úgy folytassuk. A feladat így szól. Kérlek, kérdezz meg ismerőseidet, barátaidat, munkatársaidat, hogy mi a te erősséged a kommunikációban. Mitől jó a te kommunikációd? Mi az, amit te igazán jól csinálsz? És magad is leírhatod, hogy mi az, amit te igazán jól csinálsz. Gyűjtsd össze ezeket, És ha ezt megtetted, gyere vissza. Meg fogsz lepődni, hogy milyen jó, sok visszajelzést fogsz kapni. Ugyanis általában úgy szoktunk gondolkozni, hogy mi az, amit még nem csinálok jól. Mi az, amit még nem jól kezelek egy kommunikációban. De mi most először arra akarunk építeni, amit jól csinálsz. Úgyhogy most állítsd meg, és gyere vissza, miután ez a listád megvan. Ha megcsináltad ezt a feladatot, és újra visszajöttél, és megvan ez a listád, elsősorban azt kérdezném, hogy meglepődtél-e, hogy mi minden jól csinálsz egy kommunikációban. Mire is gondolhatok itt? Lehet, hogy azt jelzik neked vissza, hogy te nagyon jól tudsz aktívan hallgatni. Olyan jó neked elmondani dolgokat. Vagy lehet, hogy azt mondják, hogy te abba vagy nagyon jó, hogy tömören tényeket tudsz kommunikálni. Nincs mellébeszélés. Egyértelmű, amit mondasz. Lehet, hogy azt mondják neked, hogy jó humorod van. Hogy a konfliktusnak az élét el tudod csapni egy jó, odaillő humorral. Lehet, hogy azt fogják mondani, hogy te visszajelzéseket adsz, jól kérdezel, és ezzel segíted a másik megértését is, hogy hogyan fejezze ki magát. Tehát olyan sokféle lehet, ami nálad is ott van, és jól kommunikálsz. Ha ez megvan, és ott van előtted, hogy mi a te erősséged, a következő a kérdésem. Milyen helyzetben nem tudod használni ezt az erősségedet? Mikor jön elő, hogy hiába van ez a jó kompetenciád, de mégsem tudod használni. Valami miatt nem jön elő. Miért is kérdezem ezt? Azért kérdezem, mert ez az a pont, ahol az önismeretedet, a vakfoltodat tudod tisztítani, és az önismeretedet tudod fejleszteni. Mert lehet, hogy az a helyzet kihívás jelent számodra, és hiába van ott ez az erősség, kompetencia, ott valami olyan érzés keletkezik benned, egy stressz helyzet, ami miatt nem tudod ezt használni. Melyik az a helyzet? Gondolkozz el, megint állítsd meg ezt az előadást, és kérlek, gyűjts össze 2 vagy 3 olyan helyzetet, amikor nem tudtad ezt az erősségedet használni. És próbáld meg azt megfogalmazni, hogy miért nem tudtad ezt használni. Ha megcsináltad és visszajöttél, mi az a felismerés, ami ezt hozott számodra? Mi az, ami nehéz számodra? Mit mondanak ezek az érzések? És elérkeztünk az érzésekhez. Az érzések azért fontosak, mert ezek olyanok, mint egy irányítók. Ha rossz érzés keletkezik bennem, az azt jelenti, hogy valami nagyon fontos számomra nem teljesült. Ha jó érzés keletkezik bennem, az azt jelenti, hogy ami fontos számomra, az teljesült. Tehát amikor te ezt a kompetenciát, ezt a készségedet nem tudod használni, az azt jelenti, hogy valamilyen rossz érzés keletkezett benned, amit lehet, hogy nem tudatosítasz, de ezzel a feladattal, amit most megcsinálunk közösen, felismered, melyek ezek a helyzetek. És milyen az az érzés, amit keletkezett benned? És miért is mondom ezt? Mert ha te ezeket tudatosítod és felismered magadban, akkor a másikba is fel fogod ismerni. És ez miért fontos? Ez azért fontos, mert tudsz hozzá kapcsolódni. Hiszen az asszertivitás, ha emlékszel, arról beszéltünk, hogy kiteszem, ami nekem nagyon fontos, de vissza is lépek, és figyelek a másikra. Tehát ha én megértem, mi nehéz nekem, milyen helyzetben, akkor felismerem azt is, hogy a másiknak mi nehéz egy bizonyos helyzetben. Az érzések az olyan, mint egy útmutatók, mint mikor egy autóval mész az autópályán, és látod a különböző jeleket, hol kell lefordulni, merre van a cél. Az érzések ebben segítenek, hogy ezt felismerd. Javaslom neked, hogy nevezd meg ezeket az érzéseket. Meg tudod nevezni? Vagy csak azt tudod mondani, hogy jó vagy rossz? Próbáld ezeket pontosítani. Mik ezek az érzések? Félek, dühös vagyok, csalódott vagyok, lefagytam, frusztrált vagyok, aggódom, ideges vagyok. Tehát próbáld minél jobban ezeket az érzéseket definiálni. Ahogy ezeket definiálod, annál jobban tudod azt majd meghatározni, hogy mi fontos számodra, mi az a szükséglet, ami fontos számodra. És az asszertív kommunikációban ez egy kulcs. Hiszen arról beszélünk az asszertivitás során, hogy mi az a szükséglet, ami nekem fontos, ami nekem ott kell, hogy teljesüljön. És lehet, hogy nagyon sok esetben ott ez a kompetenciád, amiben te nagyon jó vagy a kommunikáció során, de vannak olyan helyzetek, amik hoznak egy rossz érzést, és ha te ezt felismered, hogy ez a rossz érzés miért van, és mire van szükséged, akkor tudod képviselni. Ki tudod mondani. Ezzel a gyakorlattal ebben tudlak támogatni, hogy ezt felismert. Mert a következő videós anyagban pont a szükségletekről fogunk beszélni, melyek azok a szükségletek, amik nagyon fontosak számodra, de most az érzésekről beszélünk, azoknak a megnevezéséről, tudatosításáról, és azok felismeréséről a másikban. Vannak alapérzések, amik nagyon könnyen felismerhetők a másikon. Legyen az az öröm, bánat, undor, harag. Ezek a mimikák alapján nagyon jó azonosíthatók. De nem minden esetben egyértelműen leolvashatóak ezek a mimikák. Nem mindenkinél lehet ezt egyértelműen leolvasni. Mert lehet, hogy tartja magát a másik, de az érzés ott van, visszatart. És minél jobban figyelsz erre, annál jobban fel tudod ezt fedezni. Tehát még egyszer, gyűjtsd ezt a listát, ha most végig jöttél velem ebben az oktató anyagban, akkor arra kérlek, menj vissza, állítsd meg újra, és gyűjtsd össze az erősségeidet, majd utána arról beszélj, hogy hol nem tudod ezeket használni. Mi az a helyzet, amikor ez nem megy? És amikor megnevezted, hogy mi az az érzés, ami ebben a helyzetekben megjelenik, gondolkozz el azon is, hogy mi segítene, hogy téged átlendítsen ezen a helyzeten. És amit még szeretnék neked elmondani, az érzésekkel kapcsolatosan, hogy ezek átmenetiek. Tehát nagyon lényeges, hogy tudd, hogy abban a helyzetben, amikor nehéz, ne hozd döntést. Ismerd fel, hogy mi a szükséglet, ami miatt így érzel, és várj. Ne ítélj, ne hozd döntést, hanem várj, hogy megértsd, hogy mire van szükséged, és utána lépj és dönts. És arra buzdítalak, hogy minél több visszajelzést kérj arról, hogy te hogy kommunikálsz. Mennyire tisztán. Találkozunk a következő anyagban. Szia újra! Örülök, hogy velem tartasz továbbra is, és tovább haladunk. Emlékszel, az előzőnél beszéltünk a különböző személyes és szociális kompetenciákról, és az előzőben az én tudatosság önismeretről beszéltem, ahol pontosan azt vettük célba, hogy azokat a vakfoltokat felismerd, amit nem világos számodra, hogy néha hogy reagálsz, és hogy mik azok az erősségeid, amit te mindenképpen képviselsz egy kommunikációban, és mikor nem tudod azokat használni, és ezek mögött milyen érzések vannak. És most átmegyünk az önirányításra. Ahogy a neve is mondja, hogyan tudom irányítani tudatosan az, hogy én hogyan reagálok, hogyan képviselem magam. Ez a következő lépés. És itt is hoztam neked feladatot, és nagyon-nagyon bízom benne, hogy velem fogsz tartani, és meg fogod csinálni, hidd el, sokat fog adni neked. Ugyanúgy egy önismereti út bejárása, ami most következik. Mit is jelent az, hogy önirányítás? Hát, ahogy beszéltem is róla, a tudatosság az azt jelenti, hogy az érzelmeim fölött kontrollt gyakorolok. Ez mit jelent? Hogy nem az érzelmekből reaktív módon reagálok, hanem én eldöntöm, hogyan fogok reagálni. Tudatosan. Nem baj, ha nem minden esetben megy ez, de arra bátorítalak, hogy ezt próbáld. És meglátod, az elkövetkezendő egyik tananyagban konkrét technikát fogok neked átadni, hogy ezt hogyan tudod tenni. A másik nagyon fontos, az alkalmazkodás. Alkalmazkodás nélkül nincs asszertivitás, hiszen az is fontos, hogy mit szeretne a másik. Ugye erről beszéltünk, erről a tántról. Az nagyon lényeges az önirányításban, hogy céljaim legyenek. Ezáltal egy eredmény orientáltság, hogy azokat el akarom érni, de úgy, hogy tekintettel vagyok a mások szükségleteire is. És még ami ide tartozik az önirányításhoz, az a pozitív hozzáállás. Ugye ez mind ide tartozik. Hát akkor lépjünk tovább ebben. Mi is az, ami neked igazán fontos? Mik azok az értékek, amik neked nagyon fontosak? Ebbe szeretném ezt a feladatot beágyazni, bízva abban, hogy velem fogsz tartani. Mit nevezünk értéknek? Értéknek azt nevezzük, ami köré fonódik minden olyan döntésem, minden reakcióm, ami ezt befolyásolja. Még akkor is, ha nem vagyok tudatában. És lehet, hogy nem vagyok mindig tudatában ennek, és ezért most megpróbáljuk ezt minél jobban tudatosítani. Mondok egy példát. Lehet, hogy nekem az a legfontosabb értékem, hogy valahová tartozzam. Ha nekem ez a legfontosabb értékem, hogy érezzem, hogy elfogadjanak, akkor én olyan döntéseket fogok hozni, ami erre felé fog vezetni. De lehet, hogy nekem az a legfontosabb, hogy folyamatosan fejlődjek, újat tanuljak. Akkor én ilyen irányba fogom hozni a döntéseimet. De lehet, hogy az a legfontosabb számomra, hogy egy stabilitás legyen körülöttem, stabil kiszámíthatóság. Akkor én ilyen döntéseket fogok hozni. És most arra kérlek, hogy állítsd meg a videót, és nézd meg ezt a listát, amit készítettem neked, és választ ki a számodra 8 legfontosabb értéket, ami neked nagyon-nagyon lényeges, hogy teljesüljön az életedben. 8-at. Ha nincs 8, akkor annyit válasz ki, amelyik téged megszólít, és azt mondod, igen, ezek tényleg nagyon fontosak. Úgyhogy most állítsd meg a videót, és adj magad neki egy kis időt, hogy kiválaszd. Szuper! Ha minden igaz, akkor te kiválasztottad ezeket az értékeket a listáról, és most arra kérlek, hogy kiválasztottad, és kérlek, írd le ezeket a kiválasztott értékeket, és ha kiválasztottad, és leírtad ezeket az értékeket, most arra kérlek, hogy felezd meg. Ebből a 8-ból 4 legfontosabbat hagyd meg magadnak. Izgalmas, ugye? Melyik az a 4, amelyik fontosabb a másik 4-nél? Úgyhogy nyugodtan állítsd meg a videót újra, és válaszd ki ezt a 4 értéket. Visszajöttél ezzel a 4 értékkel. Szuper! Milyen volt ez a gyakorlat? Ez azért is kérdezem, mert most arra kérlek, hogy újra felezd meg. Húzzál ki újabb két értéket. És nézd meg a négyben, melyik az a kettő érték, ami fontosabb a másik kettőnél. Állítsd meg a videót, és adj magadnak időt, hogy megint megcsináld ezt a kis gyakorlatot, és kettő értéket hagyj meg, ami fontosabb, mint a másik kettő. Visszajöttél, és most már csak két érték van, amire leszűkítettük, hogy mi az, ami neked nagyon-nagyon lényeges. És most arra kérlek, és nyugodtan állítsd meg megint majd a videót, miután elmondtam, hogy mire kérlek, ez a kettő közül választ ki, ami a legfontosabb számodra. Mi az, ami nélkül te nem akarsz belemenni helyzetekbe? Mi az, ami neked nagyon fontos, hogy teljesüljön? Mi az, amiről te nem akarsz lemondani? Úgyhogy állítsd meg a videót, adjál magadnak időt, és határozd meg ezt az értéket. Szuper, visszajöttél, és megvan ez az egy érték, ez ami nagyon fontos számodra. Milyen volt ez a gyakorlat? Lehet, hogy nem volt könnyű már a végén ezeket szűkíteni, de ez egyfajta tudatosságot is ad számodra, hogy te mi alapján hozod a döntéseidet. Hogy ez neked nagyon fontos. Mi alapján nem fogsz változtatni bizonyos helyzetekben, ha ez a nagyon fontos döntés, ez az érték mellett nem tud megszületni. Ez egy tudatosítás, önismeret. Ha ez nem teljesül, ez a nagyon fontos érték, akkor rossz érzések fognak keletkezni benned. Rosszul fogod magad érezni. Az önbecsülésedre is negatívan fog hatni. Tehát tartsd magad előtt ezt, és figyeld meg, arra biztatlak, figyeld meg, hogyan tudod képviselni ezt az értéket a kommunikációdba? Hogyan tudod ezt az asztalra tenni? Hogyan tudod képviselni, amikor kommunikálsz, hogy ez neked fontos? Kommunikáltad-e? Képviselted-e eddig? Figyeld meg azt is, hogy amikor döntesz, ez hogyan jelenik meg, vagy egy előző három helyzetet figyeljél meg, hogy ezek hogyan jelentek meg. Mutatok is neked pár ilyen példát, hogy kinek milyen fontos értékei tudnak megjelenni. Ezekből is láthatod, hogy mennyire változó. Lehet, hogy ami neked nagyon fontos, az egyáltalán nem fontos a másiknak. Más fontos számára. És ez mit jelent? Ha te magadból indulsz ki, és te azt gondolod, hogy a másiknak is ez fontos, ami neked, akkor nem fogunk asszertivitásról beszélni. Hanem arról beszélünk, hogy a te szükségleteid lesznek a fontosabbak, és nem fogod így figyelembe venni a másikét. Azért is láttad ezt a sok értéket, amiből választhattál, mert más mást választ. Tehát különbözőképpen reagálunk, és különböző értékrendek mellett hozzuk a döntéseinket. És minél jobban megismerem magamban, hogy mi ez, ami nekem fontos, annál jobban fogom megérteni azt, hogy másnak más lehet a fontos, és az asszertív kommunikáció során arra fogok törekedni, hogy támogassam a másikat, hogy ő is meg tudja fogalmazni, hogy neki mi fontos. És ugye arról beszéltünk, hogy alkalmazkodás, célorientáltság és eredmény orientáltság és pozitív hozzáállás. Mindez benne van. Ezzel azt is elmondtam, ha tudom, hogy mi a legfontosabb érték számomra, emellett én olyan célokat állítok fel, ami ezt az értéket mindenképpen szolgálja. Ettől én jobban fogom magam érezni. Sikeresebbnek fogom magam érezni. És ugye most egyet választották ki, de kiválaszthatsz hármat is, ez csak egy példa volt, hogy minél jobban megértsd önmagad, mi mozgat. És mind a háromra kiterjeszted ezt az értéklistát magadnak, mind a háromra készíthetsz egy célt, egy célmeghatározást, hogy ez számomra hogy fog megjelenni, hogyan tudom én ezt képviselni az életembe, hogyan jelenik nekem most a mostani jelenlegi életemben ez az értékrend, megjelenik-e? És ha nem, akkor én mit tudok tenni, hogyan tudom ezt képviselni, hogy ez megjelenjen? Vagy miért nem tudom képviselni? Ez megint egy jó előkészítése annak a közös munkának, ami majd ezután következik. Pontosan azzal fogunk foglalkozni, amikor ezt mind ezeket a személyes kompetenciákat felmérted, melyek azok a szociális kompetenciák, amelyek ezt kiegészítik. Ezre az alapokra ráépítve fogsz módszertant és technikát kapni, hogy hogyan tudod ezt érvényesíteni. De először ezeket tisztába kell legyél. Úgyhogy várlak újra. Szia újra! Hát folytatnánk a személyes kompetenciák területét. Ugye beszéltünk arról, hogy a személyes kompetenciák és a szociális kompetenciák nagyon lényegesek abban, hogy te az asszertivitást használd a kommunikációban. A személyes kompetenciák terén már beszéltünk előzőleg az önismeretről, az érzések felismeréséről, hogyan tudok erre figyelni, és miért is fontosak az érzések. Beszéltünk az önirányításról, arról a rengeteg értékből, amit kiválasztottál magadnak, és amelyek befolyásolják a te döntéshozatalodat. És most elérkeztünk az önmotivációhoz, a motivációhoz. Miért is fontos ez? A motiváció az a igazán a motorja annak, hogy te jól érezd magad, motivált legyél abban, amit csinálsz, érezd azt, hogy ez kapcsolódik ahhoz az értékhez, ami neked lényeges. Itt láthatod azt a négy fő csoportot, ami a motivációt csoportosítja. Az előző előadásomban különböző értékek közül tudtál választani, és feltételezem, amikor kiválasztottad az egy legfontosabbat, vagy utána hármat, ez a négy csoport közül az egyikbe tartozna bele annak a kombinációja. És mik ezek, és miért is fontos így gondolkozni, hogy mi motivál? Azért, mert ha te ezzel tisztában vagy, akkor az önérvényesítés területén is ez meg fog jelenni. Tudsz tenni érte. Ha nem eléggé jelenik meg a mindennapjaiban, vagy épp elnyomod ezt, nem olyan helyen vagy, akkor tudod, hogy tudsz változtatni rajta. Ugye az egyik ilyen terület az a folyamatos fejlődés. Tehát ha képzeld el, hogy van egy tálat, két nagy kővel, a többi kicsi kavics, homok meg víz, de a legnagyobb részt ezt a két kő teszi ki, és ezek közül ez a kettő mutatja, ami neked nagyon fontos, és ez a folyamatos fejlődés mindenképpen ott van, akkor neked ez egy olyan motor, ami meg fog jelenni a céljaid között. Ha nem jelenik meg, akkor tudsz rajta változtatni. Mit jelent ez a folyamatos fejlődés? Például, mondok egy példát. Egy olyan környezetben dolgozni, ahol informatikusok dolgoznak, ott ez elengedhetetlen. A folyamatos fejlődés. Ott szinte ez egy nagyon lényeges pont, hogy a folyamatos új dolgokkal tisztában lenni, elsajátítani. Ha te neked ez a motivációt, hogy érzed, hogy te mindig többet és többet tudsz, akkor ha te ilyen, vagy hasonló helyen dolgozol, ez teljesül a te motivációt, önmotivációt. Ha ilyen helyen dolgozol, ki is tudod fejezni azt, hogy te miben szeretnél konkrétan továbbfejlődni. De lehet, hogy nem ilyen helyen vagy, és neked ez fontos. Akkor el tudod mondani, tudod, hogy ez motivál téged, és el tudod mondani a vezetődnek, hogy neked ez egy olyan fontos tényező, hogy tudjál fejlődni, hogy ezáltal egy sokkal motiváltabb munkatársa lesz, ha te ebben támogatást nyersz, és a te teljesítményedre is pozitívan fog hatni. Tehát asszertíven előrevetíted, hogy ez neked mennyire fontos, és lehet, hogy épp nem olyan környezetben vagy, de találsz magadnak olyan területet, ahol tudsz fejlődni, és mi lehet ez? Lehet, hogy egy tanfolyam. De lehet, hogy nem tanfolyam, hanem azt mondod, hogy szeretnéd kipróbálni magad egy más területen, és indul egy projekt, és te abban szeretnél benne lenni, mert téged ez nagyon motivál. Tehát, ha te tudod, hogy ez neked nagyon fontos, tudod érvényesíteni azt a szükségletet, hogy ez teljesüljön. És ha te ezt megteszed, és elmondod, akkor tudni fogja a te vezetőd, tudni fogja a te környezeted, hogy neked ez fontos, és ebben fognak támogatni. Ezért nagyon lényeges. Másik ilyen terület a közösséghez való tartozás. A közösséghez való tartozás az is egy olyan motiváció, ami mind megjelenik-e a te életedben, megjelenik-e te a munkádban, milyen az a környezet, ahol te dolgozol. Ha egy olyan munkahelyen dolgozol, ahol ez egy alapminőség, mert maga a szervezeti kultúra is erre épül, akkor te nagyon jó helyen vagy. Mert erre akkor az a szervezet fog külön energiát, időt és pénzt fordítani, hogy ez a közösséghez tartozás megjelenjen. Ha nem teljesen ilyen szervezeti kultúrában dolgozol, de neked nagyon fontos, és szeretnéd, hogy ez teljesüljön, tudsz kezdeményezni. Tudod kezdeményezni ötletekkel, hogy ez meg tudjon valósulni. Hogy mit jelent ez számodra, honnan fogod felismerni, hogy ez a közösséghez tartozás megtörténik? Honnan fogod észrevenni, hogy ez megvalósul? Mit szeretnél kérni a kollégáidtól? Lehet, hogy azt mondod, hogy te ezt tudod, és te valamiben nagyon jó vagy, és szeretnéd megosztani, és te szeretnél egy olyan kis informális közösséget építeni, ahol mindenki megoszt valamit, és így támogatjátok egymást. Vagy lehet, hogy azt fogod mondani, hogy milyen jó lenne, hogyha havonta egyszer közös program lenne. Vagy, ha közösséghez tartozás még fontos, akkor lehet, hogy olyant is fogsz javasolni, vagy ki tudod fejezni, és ki tudja még milyen ötletek jöhetnek, hogy támogassátok egymást visszajelzéssel. Hogy mi az a jó, amit kapott tőled a másik, és hogy mit tart jónak benned a másik. És oda-vissza. Ezek az azt jelenti, hogy ez motiválni fog téged. Tehát ha megfogalmaztad, hogy ez neked nagyon fontos, akkor te tudsz érte tenni. De van az is, ugye magasabb rendű célok megvalósítása, ha téged ez igazán motivál. Amikor majdnem ilyen célokat szeretsz felállítani. Amikor ez motivál téged, hogy igen, benne van igazán a kihívás, benne van az, hogy ez kemény, de jó lesz ez megvalósítani. Ha te olyan környezetben dolgozol, ahol kiszámítható minden, leszabályozott, ott nem tud ez az motiváció érvényesülni. Tehát nem lesz az a energiaszint, amivel te tudsz működni, de egy nagyon fontos szükségleted nem tud teljesülni. Ha téged ez motivál, akkor mit tudsz tenni azért, hogy ez teljesüljön? Ugye beszéltünk már itt az informatikával, az informatikusokkal, akiknek folyamatosan a fejlődés ott van, mint lehetőség, de itt maradva ezen a területen, manapság a digitalizáció terén rengeteg ilyen lehetőség van, ahol célokat fel lehet állítani. És ha te ilyen mentén vagy nagyon jó, és erre van szükséged, akkor keresd meg ezeket a lehetőségeket. És ha nincs meg a saját munkahelyeden, akkor tudsz önkéntesen is dolgozni olyan helyeken, ahol ezt megtalálod, és ezeket a célokat tudod támogatni. Asszertíven ki tudod fejezni, hogy neked ez fontos. És megvan a képességed arra, hogy ezeket a magasabb rendű célokat, nagyon-nagyon kihívásra teli célokat felállítsd és elérd. Megvannak hozzá a kompetenciáid. Vagy elindul egy projekt, ez új projekt, egy agilis módon működő projekt. Ott ezeket mind megtapasztalhatod, és tudsz jelentkezni. Tudsz magadért tenni. Asszertíven meg tudod fogalmazni, hogy most olvastam, ez a projekt elindul. És számomra ez egy nagyon motiváló tényező, mert ebben látom azt a lehetőséget, azt a kompetenciámat bele tudom tenni, hogy én olyan célokat tudok megvalósítani és felállítani, ami sikerrel tudja vinni ezt a projektet, és egyben másokat is tudok ezáltal motiválni. Ki tudom magam asszertívan fejezni azáltal, hogy megfogalmaztam, mi a fontos. De lehet, hogy egyszerűen engem az önálló munka, maga ez, hogy én önállóan dolgozom, én önállóan építem fel magam, engem ez motivál. Van olyan ismerősöm, aki nagyon jól tudja tartani azt a fajta létet, hogy önállóan építi fel a vállalkozását, és amikor nem annyira jön az a fajta biztonságérzet ebből a vállalkozásból, mint mondjuk máskor jönne és ingadozik, nagyon jól viseli, mert számára a függetlenség, az önállóság, a döntéshozatalnak a szabadsága, hogy ő tudja ezeket megtenni saját maga, egyik legfontosabb motivációja. Ha ez nem lenne, az olyan, mintha be lenne szorítva. Neked mi a motivációd? Mi a legfontosabb, amiért érdemes felkelned? Ami mozgat téged? Ez azért is fontos, hogy megfogalmazz, mert másoknak is tudsz segíteni, előre tudsz lépni, asszertíven meg tudod fogalmazni, tehát nem csak érzés szintjén fogalmazódik meg benned, hogy hú, ez most nagyon jó volt, hogy ezt csináltuk, hanem asszertíven meg tudod fogalmazni, hogy pontosan mi az, ami téged motivál, mi az, amiben te szeretnél részt venni, mi az, ami neked célként fontos, hogy elérd. És ha te ezt magad felé meg tudod tenni, akkor ezt meg fogod tudni tenni mások felé is. Keresd olyan helyzeteket, miután megfogalmaztad, hogy téged mi motivál, amikor ez teljesült. Emlékezz arra, hogy hogyan érezted magad. Pontosan mi teljesült, ez hogyan valósult meg. Keresd olyan helyzeteket, amikor ez nem valósult meg. És emlékezz arra, hogy amikor ez nem valósult meg, ezt hogyan kezelted? Kerestél-e lehetőségeket, vagy kimutattad-e, vagy megfogalmaztad-e, hogy mire van szükséged? Vagy hogyan voltál benne azokban a helyzetekben? Vagy hogyan fordultál magad felé? És nevezd meg célokat a jövőre nézve, hogy ezt hogyan fogod ezt a motivációs szintet fenntartani. Hogyan fogsz ehhez kapcsolódni? Hogyan fogod ezt kifejezni? Ezen az úton bátorítalak, hogy menj végig, tudatosítva azt, mi az, ami azt a fajta energiaszintet adja neked, amivel a céljaidat el tudod érni, nem azt mondom, hogy ez csak a sikerről szól. Itt lehetnek kudarcok, itt lehetnek olyan utak is, amik nehezebbek, de maga az, hogy te mifelé tartasz, és neked mi a legfontosabb, hogy teljesüljön, mindenképpen segít. És ha te ezt felismered, másban is fel fogod ismerni. És várlak a következő videóban, ahol tovább lépünk, és a következő utániban tovább fogjuk taglalni, és eszköztárat is fogok formába öntve, hogyan tudod azokat a technikákat használni, hogy minél jobban kifejezd magad asszertíven. Szia újra! És lenne egy pár kérdésem, és gondold át a választ. Mennyire szoktál beleszólni a mások mondandójába? Mennyire tudod végighallgatni, amit a másik mond? Vagy mennyire feltételezésekbe ejted magad, miközben mondja a másik, és már te kitalálod, hogy mit is akart mondani? Mennyire fejezed be, mert esetleg lassabban beszél, és te már oda mondod a végét, hogy valószínűleg ezt akarta mondani, és helyette fejezed be? Jellemző ez rád? Felismered-e ezeket magadban? Ha igen, akkor ez a rész izgalmas lesz számodra, mert amivel most itt foglalkozunk, az a közléssorompók. Mik is azok a közlépsorompók? A közléssorompók, ahogy ez a neve is mondja, megakasztja a kommunikációt. Olyan, mint mikor leengedik a sorompót, jön a vonat, ott meg kell állni. És miért gond ez, hogy megakasztja a kommunikációt? És mi köze van ennek az asszertivitáshoz? Hát ugye arról beszéltünk, hogy az asszertivitás az az, hogy kifejezem az érdekeimet, érvényesítem őket, de úgy, hogy a másikra is odafigyelek. Tehát a kapcsolódás nagyon fontos. Meglegyen ez a kapcsolat, hogy megértsem a másikat, hogy megértsem, mi motiválja őt. Nem csak magamat, őt is. Mi lehet az ő szükséglete? Ehhez nekem fontos ez a kapcsolat. És így jön ide a közléssorompó, amivel szerintem mindenképpen foglalkoznunk kell, hogy milyen, ami ezt megakasztja. Miért is mondom én, hogy fontos ezzel foglalkozni? Most képzeld el, hogy egy projektben dolgozol, ott elengedhetetlen, hogy minél több információ eljusson hozzád. Főleg egy agilis működésben működő projekt során nagyon fontosak az információk, hogy minél jobban képbe helyezzük, hogy most jelen pillanatban mit tudunk, ami alapján újabb helyzet és döntés születik. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ahhoz áramolnia kell az információnak, ahhoz kapcsolódni kell egymáshoz. Ha pedig ezt megakasztjuk, ez nem fog áramolni, nem jut hozzánk megfelelő információ. És akkor miről is beszélünk? Mik azok a közléssorompók? Mit sorolunk mi ide? És hozok nektek pár példát, hogy ez hogy szokott megjelenni a mindennapi életben, anélkül, hogy észrevennénk, hogy mi ezt csináljuk. Tehát ez egy jó gyakorlat, hogy figyeld meg, amikor mondom ezeket a példákat, akkor ez megjelenik nálad. Vagy ismersz olyan kollégát, aki ezt szokta használni? Ez azért is jó, mert ha tudod, hogy ez közléssorompó, amit használ, és általában ezek nem tudatosak, nem azért használják, hogy megakasztják, csak egy ilyen kommunikációs szokásuk van, akkor erre fel is hívhatod a figyelmet, vagy asszertíven tudod kezelni ezeket a helyzeteket. Ki tudod hangosítani, hogy neked ez kellemetlen, vagy neked ez mit okozott, és neked mire van szükséged. Nézzük is ezeket, hogy mi az a közléssorompó. Hát a legelső, ugye az ítélkezés. Mit jelent az, hogy ítélkezés? Mondok mindjárt egy példát. Van egy munkatárs, akit felkértek arra, hogy prezentáljon bizonyos témában egy olyan eredmény, amit ők közösen elértek. Ez a munkatárs nem szokott ahhoz a helyzethez, hogy ő prezentáljon. Ezért elkezdett izgulni. Nem azzal volt a problémája, hogy ő nem tudja, hogy miről beszéljen, azzal volt neki problémája, hogy ő hogy fog beszélni. Hogy fogja tudni ezt átadni, amikor többen ott lesznek, és ránéznek, és hallgatnak. Hallgatják, amit ő mond. Egy fajta aggódás, frusztráció, félelem keletkezett benne, és ezért elment egy kollégájához. Bekopogott, megkérdezte, hogy ráére, és ő fogadta, hogy persze, gyere, ülj le. És elmondta a kollégájának, hogy hát figyelj, most jön egy olyan dolog az életembe, amitől én nagyon izgulok. Prezentálnom kell egy ebben a témában. És végig se mondta, miközben a kollega ránéz, és azt mondja, hát de miért nem készültél rendesen eddig? Ez egy ítélkezés. Szerintetek ez közlésrompó? Ha azt mondtátok, hogy igen, vagy ha azt mondod, hogy igen, akkor jól mondod. Miért közlésrompó? Hát mivel ment oda a munkatárs a kollégájához? Egyfajta biztatásra, elismerésre. Azért, hogy meghallgassák őt, hogy neki ez a félelme. Lehet, ha csak meghallgatta volna a kollega, és csak egy bátorító szót mond, már az elég lett volna. A kollega még azt sem kérdezte meg, hogy miért, mitől tart. Nem mutatta ki semmiféle érdeklődését a másik felé. Teljes mértékben elzárta magát is, és a kommunikációt is, és az információ áramlást is, közötte és a munkatárs között. Tehát, ha az ítélkezés az egy közléssorompó, akkor a feloldása a mások meghallgatása. Hogyan nézhetett volna ez ki úgy, hogy ez ne közléssorompó legyen? Bekopogtad a munkatárs, ugyanúgy leül, és elmondja, hogy aggódik, és fél, és tart, hogy ezt a prezentációt kell csinálja. Lehet, hogy ha azzal kezdi a kollega, hogy igen, látom rajtad, hogy lehet, hogy most félsz, vagy tartasz. De mitől tartasz? És lehet, hogy akkor elmondja a munkatárs, hát attól még életemben nem beszéltem ennyi ember előtt. Én nem is tudom, hogy én ezt hogy fogom tudni csinálni. Mire van szüksége? Tehát, hogy itt elmondta, hogy egy fajta biztatása van szüksége, hogy tudjon hinni abban, hogy ő fogja tudni kezelni. És akkor lehet, hogyha ezt meghallgatja a kollégája, és valami biztató szót mond. Én is voltam hasonló helyzetben. El tudom képzelni, hogyan érzed magad. De hát ez a része ennek, amikor először vagyunk. De nézzük meg, hogy volt-e már olyan, amikor valakinek elmondtál valamit arról, amit te csinálsz. Igen, 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 elmondtam. És az milyen volt? Jaj, hát olyan jó volt, hogy elmondhattam a sikereimet. Na hát itt is elmondhatod a sikereidet. Tehát mi történik? Kapcsolat teremtődik a két ember között. Ez a mások meghallgatása, ez feloldja ezt. Ugye beszéltünk az asszertivitásban, ez amikor visszalépünk és meghallgatjuk a másikat. Ez az a képesség, ez a készség, ami pontosan erről szól. Ez az egyik közlésrompó, amiről szerettem volna beszélni neked. A másik közlésrompó, az pedig az elutasítás. Mikor történik? Amikor elutasítás képpen jön egy közlésrompó. Mondok egy példát. Van egy projekt, amelyben van egy ügyfél, és ez az ügyfél nem ért ahhoz, amit a projekten belül az informatikus fejleszt le. Igénye van, meghatározta az igényét, ezt elmondta, megpróbálják ezt teljesíteni. És akármit csinál ez az informatikus, sehogy nem lehet pontosan azt megvalósítani, amit az ügyfél szeretett volna. Felhívja az informatikus kolléga a főnökét, és elmondja, hogy figyelj, én ezeket a dolgokat megtettem, azért kereslek, mert most egy olyan helyzetbe kerültem, hogy én ezt nem tudom tovább megoldani, mert mindig akadályba kerülök, és ezt így nem lehet megoldani. A főnök, a vezetője, ez volt az ügyfél kérése, csináld meg, nincs más lehetőség. Ez egy közlésrampó. Mit mond ilyenkor a informatikus? Jó van, te vagy a főnök. És visszamegy, és ugyanúgy nem fogja megtalálni a megoldást, ahelyett, hogy gondolkoznának valami olyan megoldáson, ami mindenkinek jó lenne, asszertíven. Hogyan nézne is ki ez a fajta, ha elutasítás van, mi a fel lehet oldani? Az elismerés. Tehát valószínűleg az informatikus már bekerült egy fajta ilyen stresszes állapotba, amikor le is szűkülnek azok a lehetőségek, hogy kreatívan hozzon újabb és újabb gondolatot, de feltételezzük, hogy tényleg nincs több megoldás, hogy ez meg lehessen oldani ezt a helyzetet. Ugyanúgy felhívja a vezetőjét, és azt mondja, hogy nem lehet megoldani, mi legyen most. Az elismerés, ami feloldja ezt az elutasítást, jó hallom, hogy nagyon jó hallom ki a hang, amit mondasz, hogy elég sok mindent próbáltál már. Igen, nagyon sokat. Hát igen, nagyon sok munka lehet ebben, amit beletettél. És el tudom képzelni, hogy most ez mennyire feszítő lehet, hogy most nincs meg a megoldás. Igen, nincs meg a megoldás. Mit javasolsz? Kinyit egy lehetőséget. Mit javasolsz, hogy mégis az ügyfél igénye megjelenjen, de mi az a megoldás, amit te javasolnál? És ebben a helyzetben az elutasítás helyett csak annak elismerése, hogy milyen sokat dolgozott, megnyithat egy újabb teret további kreatív gondolkozásra, hogy egy olyan megoldás szülessen, ami mindenkinek jó. Erről szól az asszertivitás. Tehát ez egy újabb közlésrampó, ami feloldásra került. Vagy mondok egy másik közlésrampót. A következő közlésrampó az, akkor mellé beszél valaki. Mert olyan nehéz az a helyzet, vagy nem tud vele mit kezdeni, nem úgy érzi, hogy valami kényelmetlen neki, vagy nem tudja azt a megoldást hozni, azon átviszi valahova, máshova azt a helyzetet, ami a kommunikáció témája. Mi történik ilyenkor a másikba? Mi történik? Azt érzi, hogy valami nem stimmel. Tehát olyan, mintha most megvezették volna, hiszen ők elkezdett egy témáról beszélni, és most más témára van víve a beszélgetés. És az ő témája, amit szeretne megoldani, vagy felfedni az okokat, az asztalra tenni, és egy megoldást találni, az most nem történik meg. A mellébeszélés az egyfajta elkerülési stratégia, de közlésrompó. Kijövök belőle, elviszem máshova, és innentől kezdve én irányítom, amerre szeretném a beszélgetést. Hogyan lehet ez feloldani? Hát úgy, hogy kérdezek. Kérdéseket teszek fel a másiknál, hogy pontosan miért hozta ezt a témát, mi a nehéz ebben, hogyan látja az én viselkedésem, vagy az én helyzetem, hogyan hatott erre rá. Kérdésekkel megpróbálom olyan keretek közé tenni, hogy azzal lehessen foglalkozni. Ezeket a példákat azért hoztam, hogy lehessen érezni, és te is tudjál kapcsolódni hozzá, hogy meg te szoktál-e ilyent használni. Vagy veled szemben használják-e ezeket. És ha igen, akkor ezt ki tudod hangosítani, hogy ez közlésrompó. Van, amikor együtt dolgozom egy csapattal, vagy két emberrel, akik kommunikáción keresztül különböző nehézségeket élnek meg, és megtörténik, amikor nyakon lehet csípni ezeket a közlésrompókat, és kihangosítjuk, és a megértés, hogy lehet ezt feloldani, egy teljesen más kapcsolódást hoz a két ember között. Ezen megint csak azt tudom megerősíteni, ahhoz, hogy asszertíven kommunikáljunk, nagyon fontos a kapcsolódás a másikhoz. Minél kevesebb közléssorompót használjunk. Minél kevesebb közléssorompót használj. És ha veled szemben használják, az tud kihangosítani, és elmondani, hogy mire van szükséged. Ha ítélkezést kapsz, akkor elmondhass, hogy nekem most meghallgatásra és elismerésre van szükségem, biztatásra. Vagy, ha elutasítást kapok, akkor azt mondani, hogy én közös gondolkozásra van szükségem, az, hogy inspirálódjak. Ezek segítenek a másiknak is, hogy abban az irányba menjen, amely nekem fontos. Az asszertivitásnál ez egy alapvető dolog, hogy megtaláljuk azt a közös utat, ami mind a kettőnk érdekeit szolgálja. Azt is megfigyelheted, ha ilyen közlésorompóval kommunikálnak, hogyan érzed magad. És emlékszel, amikor arról beszéltünk, hogy ha rossz érzés van benned, akkor valami nem teljesült? És azt az érzést megfigyeled magadban, mi az, amire szükséged volt? Lehet, hogy először nem is tudod megfogalmazni, csak bekopogsz valakihez, és szeretnél elmondani, és utána rosszul érzed magad, mert nem azt kaptad, amit szerettél volna, de nem tudod pontosan megnevezni, mi az, ami nem teljesült, de az érzéseken keresztül ezt meg tudod fogalmazni. És az asszertivitásnál ezt ki tudod hangosítani. Tehát arra búzítalak, hogy figyeld meg, hogyan kommunikálsz. Figyeld meg itt is pár kollégádnak a kommunikációját. Hol vannak ezek a közléssorompók? Hol jelenek meg? Nem sokára egy újabb videóanyagban konkrét módszertant fogok a kezedbe adni, hogy hogyan tudod bátran kifejezni magad ilyen helyzetekben. Szia újra! Egy izgalmas témában, ahogy emlékeztek, eddigi előző videós anyagban, részekben a személyes kompetenciákról beszéltünk. Ugye beszéltünk az én tudatosságról, az önismeretről, beszéltünk az önirányításról, beszéltünk az önmotivációról, és most áttérünk a szociális kompetenciákra. Ugye arról is beszéltünk, hogy mindez nagyon jó fejleszthető. Tehát az első ilyen szociális kompetenciák között, ami nagyon-nagyon fontos, az az empátia. Az empátia is fejleszthető. Mi jut eszedbe az empátiáról? Neked mit mond az empátia? Neked mi a kapcsolatod az empátiáról? Mi az, ami eszedbe jut erről? Írd le! Írd le pár szóban, állítsd meg ezt a videót, és írd le, mi az, ami neked erről eszedbe jut. Ha újraindítottad, akkor elmondhatom neked, hogy az empátia az a mások érzéseinek, szükségleteinek a felismerése. Annak a képessége, hogy felismerni. Ugye ez egy nagyon-nagyon fontos képesség, ami végvezet az emberi fejlődésen keresztül, egész a régi-régi kortól kezdve a mai korig. Az, hogy hogyan tanulunk meg dolgokat, hogyan sajátítunk el dolgokat, hogyan értünk meg dolgokat. Biztos hallottál a tükörneuronokról. A tükörneuronok azok nagyon fontos szerepet játszanak az empátia képességében. Ez azért mondom, mindannyiunkban ott van ez. Tehát nem hiányzik, ami azt jelenti, hogy ez abszolút jobban és jobban bevonható. Mi történik a tükörneuronok által? Például az, amikor megfigyelek valakit, amit csinál, akkor beleérzem azt, hogy ő miért csinálhatja, és mit érezhet. Néztél már úgy filmet, hogy szinte, mintha veled történne mindaz, amit a főszereplővel? teljesen egyé váltál vele, és ugyanazt élted meg. Vagy hallottál olyasmire, hogy valakinek valamilyen okból amputálták az egyik kezét, lábát, és fantom érzései vannak, fájdalmai, és csak azzal, hogy lát valakit, hogy egy fájó végtagot masszíroznak, és látja a másik emberen, hogy fellélegzik, az ő nem létező végtagján lévő fantom fájdalom is elmúlik. Annyira beleérzi azt, és amit lát. Tehát abszolút fejleszthető ez a képesség, valakinek ez könnyebben megy, valakinek kicsit nehezebben, ez is attól függ, hogy hogy nőtt fel. Mennyire figyeltem meg a környezetét, mennyire hangolódott rá, milyen volt az az iskolai rendszer, amiben ő fejlődött. Hogyan jelent meg ez az empátia, mint képesség? És hogyan jön az empátia ahhoz, hogy az asszertivitás képzésen erről beszéljünk? Hát úgy, hogy ez a lényeg. Emlékeztek? Arról beszéltünk, hogy van a passzív és az agresszív kommunikációs stílus, és a kettő között ott van az asszertív, és arról szól, hogy a másikra is figyelek, de magam érdekeit is kiteszem. Hát hogy tudok a másikra odafigyelni? Csak úgy, empátiával tudok felé fordulni. De legelőször magam felé fordulok empátiával. Ezzel dolgoztunk, ezzel foglalkoztunk. Ugye, amikor arról beszéltünk, hogy felismerem az érzéseimet, amikor meg tudom nevezni, melyek azok a legfontosabb érdekek, amik mozgatnak, amikor meg tudom fogalmazni, mi az a motiváció, ami engem előre visz, és amentén célokat nevezek meg. Ha én ezt mind felismerem és tudatosítom, akkor ez a képesség, ahogy én magam felé fordulok, én tudok a másik felé is fordulni. Meg tudom érteni. A kommunikációban az empátia, ugye ahogy mondom, a tükörneuronok, én a testemmel is, a test, ahogy a test kommunikációmmal kommunikálok, nem hiszitek el, hogy milyen sokat számít, rengeteget, mennyi mindent elárulok vele. A test kommunikációmmal is tudok nagyon empatikus lenni. Azzal is tudok segíteni abban, hogy kapcsolódjunk. Hogyan? Figyeld meg, hogy te ezt mennyire szoktad csinálni önmagadtól. Ha nem csinálod önmagadtól, akkor próbáld ki. Próbáld ki, hogy milyen érzés. Ez úgy néz ki, hogy letükrözöm a másikat. Ha ő bizonyos pozícióban ül, ahogy a lábait elhelyezi, a kezeit elhelyezi, letükrözöm. Ezzel azt üzenem felé, hogy abszolút veled vagyok. Én velem már nagyon sokszor előfordult, hogy anélkül, hogy tudatosítanám, azt veszem észre, hogy egy az egyben ugyanúgy ülök abban a pózban, mint a másik, vagy ugyanúgy állok. Ez egy nagyon fontos üzenet, hogy veled vagyok. Figyelek rád. Ez is az empátia. Empatikus készség az is, amikor azt kérdezem vissza, hogy jól értem, hogy te így érzed magad. Jól értem, hogy talán erre van szükséged. Ugye emlékeztek, amikor arról beszéltünk, hogy a közléssorompó az ítéletnek a meghozatalával, hogy kimondok valamit anélkül, hogy az tényleg úgy lenne, az lezár valamit. Ha én azt mondom a másiknak, hogy te most mérges vagy, mert te neked erre van szükséged. Te most ideges vagy, mert arra van szükséged, hogy egy pozitív megerősítést kapjál. Vagy arra van szükséged, hogy kapj elég időt és egy lelki nyugalmat, hogy meg fogod tudni csinálni azt a feladatot. Nem biztos, hogy ő így érez, és ez a szükséglete. Tehát empatikusan tudok kérdezni, ami azt jelenti, hogy ítéletmentesen kérdezem, és meg úgy azt a talán Jól értem? Szerintem ez fontos beletenni, mert ha nem teszem bele, megakaszthatja a kommunikációt. Tehát, amit én empátiával érzékelek a másikba, én nem úgy mondom ki mindegy igazságot, hanem rákérdezek. Ez is az asszertivitásnak az egyik eszköztára, hogy én segítek abban megérteni a másiknak is, hogy mire van szüksége. Ugye az is egy érdekes kérdés, amikor én egy bizonyos helyzetről feltételezéseket gyártok. Volt egy nagyon kedves kolléganőm, és egy kellemetlen helyzetbe került egy neki nagyon kedves kollégával. Valamit megbeszéltek, és őnek megváltoztatta, amit megbeszéltek, indokolta is. Ugye emlékeztek, az asszertív jogok listájában benne van, hogy jogod van a döntéseid megváltoztatásában, ha csak nem agresszívak a szándékaid. Ezt megtette, és a reakció, amit kapott a másiktól, olyan volt, amit nem tudott értelmezni, de nem kérdezett rá empatikusan. És egy nagyon olyan rossz érzéssel ment el, feltételezésekbe bocsátkozott, emlékeztek, ez is egy közlésrampó, megszakítja a kapcsolatot. A saját fejemben vagyok a feltételezésekkel. És úgy érezte, hogy a másik van, emiatt neheztel rá. És abban bátorítottam, mint ahogy a közlésrampónál is beszéltünk, hogy fedje fel, hogy mi az, ami bánthatja a másikat, és lehet, hogy ezáltal egyfajta megértés lesz, és tudnak kapcsolódni, és tudnak találni egy megoldást, vagy tisztázni. Megfogadta a javaslatomat, és felkereste a kedves kollégáját, és elmondta, hogy ő, amikor ezt látta, hogy ezt a megnyilvánulását, akkor ezt úgy értelmezte, hogy ő megbántódott azáltal, hogy ő megváltoztatta a döntését. Még annak ellenére is, hogy megindokolta, hogy miért. És ez egy nagyon jó lehetőség volt, mert a másik kollega elmondta, hogy nem ezért. Ő megértette azt, hogy meg kellett változtatni ezt a döntést, és fel tudta tárni, hogy az ő érzései és reakciói mihez kötöttek. És ebben a beszélgetésben meg tudott születni megint a kapcsolódás, ami az asszertivitásnak egy nagyon fontos eleme. Elmondta a kedves ismerősöm, hogy neki mennyire fontos ez a kapcsolat, és mennyire örül, hogy újra lehetett kapcsolódni, és hogy ezt feltárták. És megbeszéltek, megtaláltak egy olyan megoldást, ha legközelebb egy ilyen helyzet alakul ki, megkérte a kedves ismerősöm, és bátorította a másikat, hogy kérlek, mondd el, hogyha mi az, ami téged abban a helyzetben foglalkoztat, és akkor tudunk találni egy megoldást. Tehát nem csak arról szólt, hogy tudtak kapcsolódni, arról is szólt, hogy találtak egy megoldást. Tehát az empátia elengedhetetlen eleme annak, hogy tudjon a két ember kapcsolódni és asszertíven kommunikálni. Ezt gyakorolhatod, mégpedig úgy gyakorolhatod, elsősorban saját magadon, hogy kiválasztasz három olyan helyzetet az életedben, lehet, hogy a közelmúltban három olyan helyzetet, ahol érzelmileg érintett voltál, és leírod, hogy milyen érzések voltak, és megnevezed, hogy mi az a szükséglet, ami teljesült vagy nem teljesült, attól függően, hogy pozitív vagy negatív érzéseid voltak. Gyakorold ezt. Megvan neked, az egyik oktató anyagban megvan neked az a sok lehetőség, amitből választottál 8-ad. Mik azok az értékek, azok a szükségletek, amik fontosak. Gyakorold abból. Próbáld minél színesebbé tenni az érzések leírását. És ha ez megvan, kezd el figyelni a kollégádat, és próbáld megnevezni, hogy most hogy érezheti magát, és mire van szüksége. És a következő lépésként próbáld azt ki, hogy rákérdezel. Az is lehet, hogy egyszerűen megkérsz valakit, aki egy kedves ismerősöd, és azt mondod, hogy te szeretnéd ezt gyakorolni, és szeretnéd ezt a képességedet fejleszteni, és emiatt engedje meg, hogy te ezeket a empátia visszakérdezéseket megtedd felé. Jól értem, hogy most igyezed magad, mert erre van szükséged? Ez egy nagyon jó eszköztára az asszertivitásnak, egyfajta asszertivitásnak. Mert majd beszélünk róla, hogy az asszertivitásnak van többféle irány területe. Ez az egyik a feltárása, amihez nagyon fontos az empátia, ahhoz ez a gyakorlat nagyon sokat tud adni. Az empátiával, amit nagyon lényeges, hogy az érzéseket ne próbáld minősíteni. Ne legyen ítélkezésed az érzéseken felül. Gondolj arra, hogy azok segédeszközök irányítanak téged. De semmiféle kép ne ítélkezz se a magad érzései, se mások érzései fölött. Eleve azért nem, mert ez annyira szubjektív dolgok. És, ahogy beszéltünk az asszertív jogok során, jogod van, és másnak is joga van, saját maga megformálni és megnevezni a saját érzéseit, szükségleteit, gondolatait. Tehát ne ítélkezz. Ne legyen fura, hogyha valaki valamiért úgy érzi magát, mert te esetleg nem éreznéd így magad. Fogadd el, hogy lehet, hogy másnál bizonyos dolgok másképp csapódnak le. Lehet, hogy valaki sokkal érzékenyebb, és sokkal jobban reagál valamire. Tehát ez a legfontosabb dolog, hogy ne ítélkezz az érzések felett. Ez sem magad felé, sem mások felé. Ahogy mondtam, az empatikus kérdésekkel próbáld azt, hogy megértse a másik is, hogy ő hogyan érzi magát, és mire van szüksége. Vagy csekkeltesd le a kérdésekkel. Ugye, ahogy az előbb beszéltünk, amit még el is tudsz vinni magaddal gyakorolni. Volt egy vezető, akivel dolgoztam, és őt bizonyos helyzetek nagyon frusztráltak. És nem fejezte ki asszertíven magát, hogy őt frusztrálja ez a helyzet, mert ő ezt szeretné, és erre van szüksége, és találjanak valamilyen megoldást, hanem idegesen fejezte ki magát, hogy ez miért nem így történik, miért nem úgy történik, és hányszor kell neki ezt mondani. Ebből nem tudott olyan megoldást születni, hiszen ilyenkor szakad a kapcsolat. Dolgoztunk ezen a fajta kifejeződésen, amit most is beszélünk róla, az empatikus kifejezésen, és amikor elmondta, hogy ő mérges, mert ő erre van, mert ez a helyzetben, ami most történik, így hat rá, és ez ilyen és ilyen veszteségekkel jár, és ő ezt más szeretne, ez megnyitott egy teret a kapcsolódáshoz, és megnyitott egy lehetőséget asszertíven megoldásokat találni. Nagyon sok területe van, ahol hihetetlenül sokat ad munka, kapcsolatok bizalmi szintjének fejlesztésében, ha empatikus készségeinket fejlesszük. Ugye ezt érzelmi intelligenciának is nevezhetjük, amikor ezt a fajta készségünket használjuk. Figyeld meg, hogy te észreveszed-e azt, ahogy a tested jelez. Például, felfigyelsz-e arra, hogy korog a gyomrod? Ha igen, akkor tudod, hogy mire van szükséged. Ha korog a gyomrod, akkor éhes vagy, táplálékra van szükséged. Ez nagyon egyszerű példa, hogy te empatikus vagy a saját magaddal. Vagy meg se hallod, hanem csinálod tovább. Nem figyelsz fel arra, amit a tested üzen. De ha ezekre figyelsz, és minél jobban fejleszted a test tudatosságodat, annál jobban fejleszted az empatikus képességedet. És ha saját magadban ezt észreveszed, észreveszed másban is. Nem csak a korgó gyomor itt a kérdés, ami könnyen észrevehető, De ha ezt észreveszed, akkor azt is észre fogod venni, hogy lélegzel. Hogyha úgy beszélsz, hogy bent tartod a levegőt, és nem engeded ki, az egy stressz helyzetnek a jele. Valami nyomaszt, valami olyan, ami miatt nem tudod kifújni azt a levegőt. Ha ezt észreveszed, akkor igenis valami most engem aggaszt. De, és mi lehet az? Meg tudom fogalmazni. Mire van szükségem? De azt is megtehetem, hogy egyszerűen beszívom, és kifújjam a levegőt. Háromszor egymás után. És valami megváltozik. Figyelek arra, hogy mire van szükségem. De ha ezt magamba észreveszem, akkor észre fogom venni a másikba is, hogy valamit bent tart. Segíteni tudok kapcsolódni a másikhoz. Vagy gombóc van a torkomban. Érzem, hogy nem tudok valamit kimondani, nehezen megy. Nyelek többször. Úgy nehezen jön, amit szeretnék mondani. Érzem, hogy nehezen megy. És észre fogom menni a másikon is. Valami nagyon fontos szükséglet van emögött, ami nem teljesül, és azért érzem így, és a testem jelez. Tehát figyeld meg, milyen jeleket ad a tested. Ez is az empátiának, mint készségnek a fejlesztése. És ami nagyon-nagyon lényeges még, hogy próbálj a pozitív testbeszéd formájában kommunikálni. Mit mond? Emlékszel, amiről beszéltem? Mégpedig az, hogy tükrözöm a másik felé. Én hogyan? Ő hogyan beszél? Milyen formát ölt a teste? Hogyan, vagy hogy nem teszi keresztbe a lábát? Keresztbe teszi a karjait, vagy teljesen nyitott mellkasa van felém, és akkor én is. Ezek a tükörképek, nagyon erős megerősítések, ahogy beszéltem róla, hogy itt vagyok, veled vagyok. A másik, amiről beszéltünk, magamon megfigyelni a testem által jelzett jeleket, mint érzéseket, megérteni, hogy mi akar teljesülni, ami még nem sikerül, és ezt meg tudom fogalmazni másikban is, és ezáltal tudok kapcsolódni a másikhoz. Tudok olyan közös pontot találni, ugye, ami nagyon fontos az asszertivitásnál, hogy a saját érdekemet az asztalra teszem, és a másik fél érdekét is az asztalra teszem, és találunk valami közös megállapodást. Van olyan asszertív kommunikációs, amikor nem ez a cél, hanem egyértelműen én a saját érdekeimet szeretném érvényesíteni, anélkül, hogy bántanám a másikat, de nagyon fontos az, ami teljesül, de erről majd beszélünk a következő videóban. Köszönöm, hogy velem tartottál. Szia újra! Többször említettem, hogy a kezedbe adok jó módszertant, eszközöket, és most elérkeztünk ehhez a videós anyaghoz. És ez most az utolsó a sorban. Szépen felépítettük, ugye emlékszel, beszéltünk arról, hogy nagyon lényeges a személyes kompetenciák és a szociális kompetenciák együttese, ahhoz, hogy asszertíven jól tudj kommunikálni. Arról is beszéltünk, hogy semmiféleképp ne érezd rosszul magad, ha te most úgy érzed, hogy még nem tartasz ott, mert ez nem velünk született képesség. Ezt fejleszteni lehet, és ha megcsináltad azokat a feladatokat, ami ezzel az oktatóanyag sorozatban volt, akkor jó úton haladsz, és innentől kezdve a gyakorlás következik. Ugye beszéltünk olyan kompetenciákról, ami a személyes kompetenciák, az önismeretről, az önirányításról, az önmotivációról, ez egy nagyon-nagyon fontos része, hogy tudatosan kommunikáljak, felismerjem, hogy nekem mi a fontos, felismerjem azt, hogy én mi alapján döntök, miért érzem úgy magam, ahogy érzem magam, mi hiányzik, mi az a szükséglet, amit szeretnék érvényesíteni. Ha nem tudom a szükségletemet megnevezni, akkor nem tudom azt érvényesíteni. Akkor csak azt érzem, hogy ez nem jó, ami most van, de nem tudom, hogy mit akarok. Nem tudom, hogy mire van szükségem. Tehát az előző oktatóanyagokban pontosan ezekről beszéltünk, és segítettem abban, hogy ezeket minél jobban meg tud nevezni. Minél jobban meghatároz azért, hogy tud ezeket képviselni. Hogy asszertíven kited az asztalra. Arról is beszéltünk, hogy az empátia, mint egy szociális képesség, kompetencia, az mennyire lényeges, mert nem csak saját magam önismerete, és saját magamnak a működésének az ismerete fontos ahhoz, hogy asszertíven kommunikáljak, az már nagyon fontos siker, ha ezt meg tudom tenni, de ahhoz, hogy igazán asszertíven kommunikáljak, az empátia nagyon lényeges, hogy a magam megértésem mellett a másikhoz is tudjak empatikusan kapcsolódni, hogy felismerjem azt, hogy mire van szüksége. És ha ez mind kerek, és eljutottam idáig, gyakorlás révén, és mindig ünnepeld meg, minél jobban előre haladsz, akkor jönnek a technikák, akkor jönnek azok a módszertanok, amiről most fogok beszélni. És ezeket úgy állítottam össze, hogy te ezt tudod használni, és arra bátorítalak, hogy amit én most elmondok, lehet, hogy egy kicsit olyan könyvszagú lesz, de azt próbáld az elején így használni. Próbáld ebbe a formába önteni. És amikor ezt már elsajátítottad, és már nem annyira gondolsz arra, hogy ez milyen forma, az azt jelenti, hogy magadévá tetted, utána ki fog alakulni a te saját stílusod. Ezt ahhoz tudnám összehasonlítani, ha vezetsz autót, és tanultál autót vezetni, akkor a legelső szakasz az volt, hogy nem tudtad, hogy mit nem tudsz. Az egy nagyon kellemes állapot. Láttad, amikor beültél valaki mellé, hogy vezeti az autót, hogy milyen könnyedén vezeti. Nem tudtad, hogy ez még mit jelent, hogy te mit nem tudsz. A következő, amikor beültél a kocsiba, és az oktató elmondta, hogy mit kell csinálnod, hogy mi hol van, mit kell mozgatni, akkor már felmérted, hogy mit nem tudsz. És akkor nagyon-nagyon fontos volt a struktúrára koncentrálni, arra a formára koncentrálni, amit az oktatóm neked akkor elmondott. A kuplungot mikor kell megnyomni, a gázpedált mikor kell megnyomni, hogyan kell sebességbe tenni. És egész addig, amíg ezt el nem sajátítottad, feltételezem, hogy nem volt egy könnyű dolog, sőt, frusztrált is lehettél, vagy ideges, hogy nagyon kell figyelni, fárasztó, miért nem megy olyan könnyen, mint aki vezetett melletted. Mert ezt figyelni kell arra, hogy hogyan működik. És amikor már elsajátítottad, tudtad, mi hogy kapcsolódik, akkor kialakult a saját vezetési stílusod. Hát ugyanez lesz itt is. Elárulom, hogy ez az új szokásnak a kialakításának a menete is, és úgy arról beszélünk, hogy te most az asszertív kommunikációt jobban elsajátítod, fejleszted, tehát ezeken a szakaszokon átmehetsz. Hidd el, eljön az az idő, amikor már könnyebben fog menni, elsajátítod, és már nem kell annyira figyelni erre a formára. És a saját stílusodat ki tudod alakítani. Készen állsz? Kezdjünk neki. Mit szólsz? Kezdjünk el az elsővel. Ez az úgynevezett 4 lépéses én üzenet. Ebből nagyon fontos megjegyezni az én üzenet. Ezt, hogy én üzenet. Miért fontos ezt megjegyezni? Mi a különbség az én üzenet és a te üzenet között? Hát az, hogyha én te üzenetben kommunikálok, akkor én azzal kezdem a mondandómat, mert te ezt nem csináltad meg, mert te ezt elhanyagoltad, mert te nem jöttél időben, és így tovább. Mit jelent ez? Emlékeztek? Emlékszel? közléssarampó. Ez a másikban védekezést, vagy esetleg épp támadásra való felhívást jelent, hogy megvédje magát úgy, hogy valami más szintre fogja vinni ezt a kommunikációt. Tehát nagyon fontos megjegyezni én üzenet. És ennek a négy lépésnek a lényege a következő. Megfigyelés. A megfigyelés az egy nagyon fontos képessége az asszertív kommunikációnak. Mennyire vagy képes megfigyelni ítéletmentesen egy helyzetet? Hát nem egy egyszerű kihívás. Én arra buzdítalak, hogy minél jobban próbáld ezt megtenni. Mit jelent az, hogy objektíven, ítéletmentesen megfigyelek egy helyzetet? Hogy nem teszem hozzá a saját ítéletemet. Nem teszem hozzá a saját feltételezéseimet. Csak leírom, amit látok. Leírom, ami történt. Ez az első lépés a négy lépéses én üzenetnek. Tehát a maga, a helyzet megfigyelése, a helyzetnek a feltárása, a helyzet leírása. Például azt is mondhatom, hogy amikor azt látom, hogy te ma, tegnap és tegnap előtt 8:30-kor érkeztél meg, és ezt megelőzően mi abban állapodtunk meg, hogy 10-kor, akkor ez egy leírás. Ebben semmi te üzenet nincs. Hogy hangzana ez te üzenetben? Te már megint későn érkezel. Te mindig későn érkezel. Te megbízhatatlan vagy. Mennyire más, hogyha én a helyzet leírásával kezdem. Ez nagyon lényeges, és arra biztatlak, hogy gyakorold ezt az objektív leírást. A következő, hogy ez a helyzet, ami kialakult, ez rám valamiféleképpen hatni fog. Itt, ezen az oldalon is látsz egy példát, ezt is nyugodtan használhatod, de az, amit leírtam a helyzetbe, ez hogy milyen érzéseket vált ki belőlem. Hogyan hat rám? Ezt én meg tudom osztani. Például, amit az előbb mondtam, hogy ma, tegnap és tegnap előtt 8:30-kor érkeztél, megbeszéltük ezt megelőzően, hogy 7-kor vagy 7:30-kor, én frusztrált vagyok, ideges vagyok, csalódott vagyok. Bármi, ami érzés bennem van, ezt meg tudom nevezni. Ha az érzés után pedig a szükségletemet nevezem meg, például az, hogy nekem nagyon fontos az, hogy bízhassak benned. Bízhassak abban, hogy amit megbeszélünk, az úgy történik meg, vagy ha nem tud úgy megtörténni, akkor időben kapok ezügyben tájékoztatást. Tehát nekem nagyon fontos a bizalom, amire tudok építeni. Tehát a harmadik, az a szükségletnek a megnevezése. Nagyon fontos. És az utolsó pedig konkrét javaslat vagy kérdést fogalmazok meg. Kérlek, amikor megbeszéljük, hogy hánykor kezdjük, akkor olyan időpontot mondj, amit valóságnak és elérhetőnek, számodra elérhetőnek tartasz. Vagy, ha nem tudod teljesíteni, kérlek, szóljál előtte 1/2 órával, hogy ne várjak 1/2 órát. Na, tehát mit csináltam? Az én, hát 4 lépéses én üzenet, objektív leírása a helyzetnek. Milyen érzés ez számomra, ez a helyzet nekem milyen érzés generál, valójában mire van szükségem, miért van ez az érzés? Ugye beszéltünk arról, hogy az érzések segítenek nekem abban, hogy rájöjjek, hogy valami nem teljesült. Mi a fontos számomra, és hogy mit kérek a másiktól. Tehát ez a 4 lépéses üzenet. És nagyon javaslom, hogy gyakorold. Gyakorold. Emlékszel, beszéltünk arról, hogy neked mi a legfontosabb érték. A beszéltünk az önmotivációról, milyen célokat nevezel meg, mik azok, amiket szeretnél elérni, hogyan haladsz e felé, mi az a legfontosabb, itt is meg tudod fogalmazni, hogyha van olyan, ahol nem tudtad az érdekedet érvényesíteni, és nem tudtad megfogalmazni, hogy te, neked mi fontos, akkor ebben nézd meg, hogy mi az a helyzet, amikor ezt nem tudtad, mi volt az a helyzet, írd le, milyen érzést váltott ki benned, mire volt szükséged, és mit kérnél. Én azt javaslom, hogy ezt írásban tedd saját magad számára, gyakorold ezt a készségedet, és utána olyan emberekkel gyakorolj, akik a barátaid, egy olyan védett környezetben, és utána, ha már így már komfortosabb vagy vele, térj át olyan helyzetekben is, ilyen technikával, ami már élesbe megy. Amit idehoztam még, a 3M üzenet, hogy az előbb a 4 lépéses én üzenet volt, itt a 3M üzenet. Mégpedig mi történt, milyen hatása van rám, és mi az, amit szeretnék, mi az, amit szeretnék elérni. Ugye itt is a másik 2M milyen hatással volt rám, mit szeretnék elérni, ezzel foglalkoztunk a személyes kompetenciáknál, az önismeretnél, hogy mennyire fontos, hogy felismerjem az érzéseimet és a szükségleteimet. Tehát a 3M mi történt megint, az asszertív kommunikáció a megfigyeléssel történik, az objektív leírással történik. Nem vágok bele ítélkezéssel, nem vágok bele zsémbeléssel, nem mellé beszélek, ezek mind közlésorompók, hanem konkrétan megfigyelem, mi történt. Például van egy olyan helyzet, hogy van egy kollégám, egy nagyon egyszerű kollégám, aki szeret szellőztetni, és megkérdezésem nélkül kinyitja az ablakot. Eddig rendben van, csak olyan sokáig nyitja ki az ablakot, hogy ez nekem már kellemetlen. Ugyan én passzív kommunikációs stílusban kommunikálok, akkor én magamnak azt mondom, ne szólj, mert csak lehet, hogy utána ki tudja, hogy fog reagálni, elviselem én. Ha agresszíven, csukmál be azt a rohadt ajtót, vagy ablakot, vagy asszertíven, én azt figyeltem meg, hogy te napközben kinyitod az ablakot, és ez, ha jól láttam, ez azért milyen jó 2 órán keresztül van nyitva az ablak, és én egy idő után már elkezdek fázni. Megkérhetlek arra, hogy csukd be egy 10 perc után az ablakot, és akkor inkább többször nyisd ki, de 10 percen túl ne legyen, mert nekem az kellemetlen. Hát ez is kifejezem, ez egy nagyon egyszerű példa, de kifejezem, mit figyeltem meg, ez hogyan hat rám, és mit kérek. Nem fogja a másik kitalálni, ha én nem szólok, nem fogja a másik kitalálni, hogy nekem van egy szükségletem, és nem érvényesítem, és ha én azt várom, hogy a másik kitalálja, és ha nem találja ki, ezért még mérges is vagyok rá, akkor ez azt jelenti, hogy nem élek a saját asszertív jogommal, emlékeztek? Arról beszéltünk, hogy jogom van megfogalmazni a saját érzéseimet, szükségleteimet, és élni velük. Tehát akkor nem élek valami fontossal. Ez egy nagyon egyszerű, bevált technika, munkahelyen rengeteg helyzetet tisztáz. Ez a nagyon egyszerű technika, nagyon hihetetlenül segít abban, hogy megértse az egyik kollega a másik kollégának a reakcióit. Miért úgy reagált? Miért azt a megoldást választotta? Hihetetlen. Ez az egyszerű technika hihetetlen sokat tud adni. Nagyon bátorítalak abban, hogy gyakorolj, és a mi történt, mint az előzőben is, ugye ezzel kezdtük, hogy írd le pontosan azt a helyzetet. Ezt kibővítve van a mond 5 lépéses én üzenet. Ugye beszéltünk a 4 lépéses én üzenetről, beszéltünk a 3 M-ről, és most a mond az 5 lépéses én üzenetről beszélünk, ami nagyon hasonló a 3 M-hez, és biztos, hogy meg tudod figyelni, hogy itt is a megfigyeléssel kezdődik. Mindegyiknél ez egy közös kezdet, hogy a megfigyeléssel, objektív felfedéssel kezdem. Ahhoz, hogy én tudjak kapcsolódni a másikhoz, ahhoz, hogy én asszertívan tudjak kommunikálni, nekem ez egy nagyon fontos feltétel, hogy objektíven leírjam, hogy mi történt, anélkül, hogy ítélkeznék, anélkül, hogy te üzeneteket tennék be, és azt elmondom, hogy ez hogyan hatott rám. Miben támogatott, miben akadályozott, milyen hatása volt az én munkámra. Ezért én hogyan érzem magam? Mire van szükségem? És itt a mondnál egy olyan teszek be, hogy te hogy látod ezt a helyzetet? Mert kíváncsi vagyok, hogy te hogy látod ezt a helyzetet? És találni, mi legyen az a közös megoldás, amit találunk. Tehát kíváncsi vagyok itt arra is, hogy ő hogy látja ezt a helyzetet. Tehát itt leírom azt, ha valamilyen például történik egy projektben egy váratlan helyzet. És van ott valaki, aki ezt a váratlan helyzetet megoldja, nagyon pragmatikus módon. És én szeretném, ha máskor is ugyanígy állna hozzá, és akkor én azt mondom neki, hogy legutóbb, amikor ez a projektnél ez a váratlan helyzet alakult, én úgy láttam, hogy ő ezt nagyon egy órán belül ezt a nehézséget megoldotta. Ez úgy hatott a projektre, vagy ránk, hogy mi időbe be tudtuk fejezni. Ezáltal egy megkönnyebbülés volt, egy lelki nyugalom, hogy időbe befejeztük a projektet, és ezért én szeretnék köszönetet mondani, hogy látja, ez mi volt ennek a titka? Mert arra szeretném kérni, minél többször csináljon ilyet. De lehet negatívan egy kritikát is ebben megfogalmazni, hogyha olyan történt, pontosan az ellentétje, hogy amikor egy kihívás, ez a kihívás érkezett hozzánk, ez a váratlan információ, ami befolyásolta a mi projektünk munkáját, ezt az információt ő egész 3 nap múlva kommunikálta felém, és ezáltal 3 napig ennek a projektnek állnia kellett. Ezáltal én nagyon ideges lettem, és feszült lettem, mert azt láttam, hogy ezáltal ezt a 3 napot csak úgy tudom behozni, hogy túlórákat kell kérjek a kollégáktól. Ő ezt hogy látja? És akkor lehet, hogy azt mondja, hát igen, nekem annyira kellemetlen volt, nem tudtam, hogy mondjam el. Vagy azt fogja mondani, hogy hát igen, én nem mértem fel, hogy ez annyira releváns információ. Ő is mond valamit ebben a helyzetben, és tisztázzuk, hogy legközelebb hogyan kezeljük ezt a helyzetet. Tehát az asszertív kommunikáció ebben is lehet látni, hogy hogyan épül fel, és arra bátorítalak, hogy minél jobban gyakorolt. De legelőször gyakorolt azt a képességedet, hogy objektíven írod le a helyzetet, amiben vagy. Amiben szeretnéd a te szükségletedet, érdekedet képviselni, érvényesíteni. Minél jobban megérted, és le tudod választani azt, ahogyan érzed magad, hogy objektíven tudjad arra a helyzetre ránézni, annál jobb. Például meg tudod tenni a segítség, hogy elképzeled, hogy felmész egy magasabb épületre, és kimész a teraszra, és onnan nézel erre a helyzetre. Mit látsz? Ugye, mert ha érzelmileg nagyon benne vagy, az azt jelenti, hogy nem látod tisztán. De ha azt mondod, hogy oké, most megnézem ebből a perspektívából. képzeletben felmászok erre az emeletre, és kimegyek a teraszra, és lenézek erre a helyzetre, mit látok. Ebben a perspektívában mi mutatkozik meg nekem? Vagy biztos a helikopterből lenézni, ez is egy lehetőség. Minél távolabbról, mert ez nekem segít, ha ebbe képzelem bele magam, hogy az érzelmi bevonódásból kivonódjak, és egy objektív rálátást tudjak megfogalmazni. Tehát minden esetben ezzel kezdem. Ebben bátorítalak, hogy minél jobban fejled ezt a képességedet. A másik, ha megvan ez, hogy mi ez az objektív leírás, fogalmazd meg, hogy ez hogyan hatott a munkádra, hogyan hatott a te élethelyzetedre, milyen hatással volt ez, és hogyan érzed magad, és valójában mire van szükséged, és mit kérsz a másiktól, mi az, amit kérsz a másiktól. Ugye ez az öt üzenetben, ebben kíváncsi vagyok a másik félre is. A 3M az csak arról szól, hogy megfigyelem a helyzetet, leírom, hogy hogyan hat a munkámra, és mit kérek tőle, hogy csináljon másképp, vagy épp azt csinálja, mert nagyon jó hatott azzal, amit csinált, és a 4 lépéses én üzenete pedig arról szól, hogy kifejezem az érzéseimet, szükségleteimet, és konkrétan, hogy mit kérek a másiktól. Ezek egyszerű technikák, és látjátok, hogy van ennek, látod, ennek van egy struktúrája, és arra bátorítalak, hogy használd ezt a struktúrát, még el nem sajátítod, és utána kialakítod a saját stílusodat, ahogy a vezetési stílusodat is kialakítottad. És van a nem mondása. Hú, hát ez egy nagyon izgalmas terület, mert legtöbben ilyenkor mondják azt, hogy hát nem szeretek nemet mondani, nehéz nemet mondani. Mert akkor olyan, mintha nem számíthatnának rám, mintha elutasítanám őket. Fontos, nagyon fontos, hogy nem az embert utasítjuk el a nemmel, hanem a feladatot, a helyzetet, de sohasem az embert. És ebben a nem mondásban asszertíven úgy tudom ezt biztosítani, hogy én azt, mikor eljön valaki, és kér tőlem valamit, és én még bizonytalan vagyok, de érzem, hogy nemet szeretnék mondani, mert ez nem az, amit én most tudnék teljesíteni, akkor úgy kapcsolom a másikhoz, hogy megkérdezem, hogy ez micsoda, ez miről szól ez a feladat, és hogy ez miért fontos számára, és figyelek rá, asszertíven figyelek rá. Emlékeztek? Arról beszéltünk, hogy a testbeszéde pozitív üzeneteket küldöm, az, hogy vele vagyok. Ránézek, nem telefonálgatok, nem írok a gépen, és nem is néz, és így nem nézek rá, hanem rá szentelem ezt a pár percet, miközben válaszolok. És ő elmondja, hogy miről van szó. És én azt mondom, hogy igen, megértem, hogy ez mennyire fontos neked, és hogy te mit szeretnél. Nekem, én mégis most nemet kell, hogy mondjak, és ez fontos, hogy megfogalmazzam, hogy én miért mondok nemet. Mert most ebben a pillanatban én nekem lefixált programom van, én nem tudok például, hogyha azt kért a másik, hogy segítsek neki, hogy megoldjon egy feladatot, ő most magára maradt, és neki ezt muszáj megoldani, és nagyon-nagyon tart attól, hogy ezt nem tudja megoldani, számítana rám, hogy segítsek neki. És én meghallgatom, hogy mennyire fontos ez neki, és hogy abszolút látom, mennyire szüksége van támogatásra, de én nem tudok maradni, mert egy meghatározott programom van a párommal, vagy a családdal, vagy valami mással, és én most nem tudok itt maradni. És ami ezután jön fontos, alternatívát dobok fel számára. De ha az megoldás, akkor holnap korábban be tudok jönni, és tudok neked támogatást nyújtani, ha az még belefér, vagy azt mondom, de abban tudok neked segíteni, hogy az elkövetkezendő 5 percben közösen gondolkozunk, hogy ezt a hogy tudod megoldani, vagy abban tudok segíteni, hogy XY-t felhívom, és megkérdezem, hogy tud-e neked segíteni. Tehát feldobok lehetőségeket, ami nekem még belefér, de maga a feladatra nemet mondok, de az emberre igent. Tehát ez a nem mondásnak az asszertív változata, hogy nemet mondok, de közben az emberre igent mondok. Ugye volt, amikor a tréning során mondták, hogy nem minden esetben akarom ezt ennyire kifejteni, van, amikor egyszerűen nemet mondok. Vannak ilyen helyzetek. Vannak ilyen helyzetek. De ha nekem fontos a kapcsolat, akkor ezt beinvestálom. Ezek azok a technikák, amiket én javaslok neked, hogy gyakorold, mindazzal a testbeszéddel, amiről beszéltünk, szemkontaktus, egyszerű nyelvezet, mondatok, nem túlkörítés, és ez a struktúra, amiről beszéltünk. Talán még annyit szeretnék hozzátenni, hogy van különböző asszertivitás terület, és a legfontosabb, amit most érintettünk, én azt gondolom, hogy nyugodtan elindulhatsz vele. Ezeket használhatod. Ezen kívül vannak olyan helyzetek, amikor használhatsz konzekvencia asszertivitást például, amikor kifejted azt, hogy ha még egyszer vagy háromszor ez fog történni, akkor te ezt fogod csinálni. Tehát ez is egyfajta asszertivitás, tehát nem váratlanul teszek valakire rá valamit, de kifejtem, hogy nekem ez miért fontos, hogy ez megfelelőképpen működjön. Tehát bátorítalak mindazzal, amit eddig tanultál, hogy vigyél magaddal, és gyakorold, gyakorold, és gyakorold. Köszönöm, hogy velem voltál, és együtt tudtunk ezen végbe menni.